Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, helyünket elfoglalva magasztaljuk Urunkat, 460. énekünket énekeljük, mind a 6 versszakával. 460. dicséretünk így kezdődik, amint vagyok sok bűn alatt. Segítségünk, mindbánati esténk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te szent vagy, mert te elvetted a világ bűneit, mert te megölettél, és a harmadik napon feltámadtál. Urunk, mi mindannyian a te trónusod elé járulunk, úgy, amint vagyunk. És ezen a világon mindenki meg fog állni előtted. És nem kérdés az, hogy lesz-e ránk időd, hanem azt olvassuk a Szentírásban, hogy te leszel, Urunk, minden mindenekben. Köszönjük neked, hogy azért lehetsz mindenünké, mert minden bűnünket magadra vetted. Köszönjük, hogy ezt ábrázolja a terített asztal közössége oly sokszor. Erre készülünk majd a holnapi napon is. Köszönjük neked, Urunk, hogy jel és jelzett dolog egyé válik te benned, és hogy mi méltatlanként odaállhatunk eléd. Mert csak méltatlan járulhat hozzád, aki nem a maga dicsőségében, hanem a tiédben bízik és reménykedik. De add, Urunk, hogy ne tegyük magunkat abban az értelemben, ha te terített asztalod közösségére, méltatlanná, hogy méltatlanul nyúlunk a dolgaid felé. Hogy azt gondoljuk, hogy hétköznapi esemény, a te kereszthalálod, hétköznapi esemény, hétköznapi eseményre emlékeztet bennünket a kenyér és a bor. Hát a legnagyobbra emlékeztet, ezt halljuk és ezt valljuk újra és újra. Urunk, egész életünk nyitott könyv te előtted. Mi magunk emberként lapokat elzárhatunk, oldalakat összeragaszthatunk, mintha nem történtek volna meg a mi életünkben. Erről is azt mondja a te igéd, hogy nincs olyan rejtett dolog, ami napvilágra ne jönne, de előtted pedig végképp kár és visszataszító valamit is takargatnunk. Magyarázatainkat, Urunk, te úgy is tudod. Bocsáss meg. Bocsáss meg a mi bűneinket. Bocsáss meg, Urunk, a mi hitszegésünket. Bocsáss meg, Urunk, a mi restségünket és gőgünket. Jöjj hozzánk újra közel. Kérünk, ismertesd meg a te igédet, a te fiadat újra és újra velünk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Testvérek, a 330. énekünket keressük meg a héten. Már vasárnap énekeltük, a pomázi alkalmon is énekeltük. 330. énekünk a nagy hét bevezetéséről, Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló dicséret. Örvendezzen már e világ! Thank you. Istenünk igéjét olvasom Máté evangéliuma 27. részéből, a 27. részből a 45. verstől. Tizenkét órától kezdve 3 óráig sötétség támadt az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lamma sabachthani, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. De a többiek csak ezt mondták: Hadd csak! Lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte a lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten fia volt ez. Amen. Kedves testvérek, amikor olvassuk Istenünknek az igéjét, és olvassuk Jézus Krisztus kereszthalálának az eseményeit, történetét, akkor a kereszttel kapcsolatban a szentírók elsősorban az apostoli korban 3 képet használtak, és olyan képeket mondtak el, amelyek valósággá váltak Jézus Krisztus keresztjében, de mégis a kor különböző területéről választották azt a fajta nyelvet, amin keresztül ezt elmondták. Az egyik nyelv az a jogalkotásnak a nyelve. A jogászoknak a nyelve. Amikor arról hallunk Jézus Krisztus keresztjével kapcsolatban, hogy büntetés, és arról hallunk, hogy igazságszolgáltatás. Azt a szót halljuk, hogy megigazítás. Mindenki, aki a páli gondolatokat, a páli igét ismeri, tudja, hogy Pál apostol nagyon sokszor beszél erről. Azt mondja, hogy Isten igazsága az arról szól, hogy gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnös embert. Vannak olyan képek, amely képek amikor leírják Isten igazság szolgáltatását, akkor visszanyúlnak az ókori időkhöz, és azt mondják, hogy bizony-bizony a justícia, pogány istennő szobra sokszor ki van téve a bíróságokon, általában úgy ábrázolják, hogy be van kötve a szeme, az egyik kezében van egyfajta mérleg, a másik kezében bizony van egyfajta hatalomgyakorlási eszköz, sokszor egy pallos, vagy valami egyéb, amivel kifejezi a büntetést, az igazságszolgáltatásnak azt a fajta elvét, amely keresi az igazságot, mérlegel, és az igazságszolgáltatásnak az az elvét, ahogyan tulajdonképpen mindez érvényre is jut. És egy valaki elmondta, aki talán Londonban járt, hogy látszik egy ilyen régi justícia szobor a londoni éjszakában, de ha valaki egy picit távolabbra néz, akkor mögötte pedig látszódik egy kereszt. Tehát az első nyelv, amelyen Isten elmondja számunkra azt, hogy mit is tett értünk, ez a jogalkotásnak a nyelve. A második nyelv, bármilyen furcsa, ez a gazdaságnak a nyelve. Ettől idegenkednénk, de a gazdaságnak a nyelve, amelyben arról olvasunk megint csak Pál apostolnál, hogy a kereszten Jézus azt a fajta levelet, ami az alulságainkat tartalmazza, azt átszúrta, azt elszakította, azt elvette. És ezek a képek, ezek Jézusnál mind-mind valóságosak. Értjük, hogy mit jelent adós embernek lenni, és mit jelent szabad embernek lenni. A napokban beszélgettem egy lelkipásztor testvéremmel, itt a különböző családtámogatási rendszerekkel kapcsolatban, és egy furcsa mondatot mondott nekem, azt mondja, mi magunk, amikor otthon beszélgettünk a feleségemmel, akkor arra jutottunk, most már nem zavar bennünket az, hogy adós emberek vagyunk. És jövőben bele gondoltam, nyilván ő ezt nem teológiai értelemben fogalmazta meg, de hogy hány és hány ember van így valóban, hogy nem zavarja az, hogy adós ember. Mert a szükségből, a kényszerből egyéb miatt eladósodott. És egyszer csak megszólal az evangélium, és megszólal az egyik testvérünk is, tőle hallottam ezt a mondatot, hogy tudjátok, én mindenkinél gazdagabb vagyok, mert nincsen adósságom. És ez történik a kereszten. Istennek ez a gazdagsága jelenik meg, hogy elveszi mindazt, amivel terheltük a saját életünket. Az adós levelet felvitte a keresztfára. És a harmadik kép pedig, az pedig a liturgiának, az istentiszteleti rendnek a nyelve. És itt főleg Máté evangéliumában nem most kizárólagosan Krisztus keresztre feszítésére gondolok, hanem egyéb iránt Máté evangéliumában különösen is fontos ez a nyelv, a liturgiának a nyelve. Van még egy új szövetség írat, amely nagyon komolyan beszél erről, a zsidókhoz írott levél. Ott is azt halljuk, hogy mit jelent az áldozat? Mit jelent a bárány? Hogy ez hogyan kapcsolódik össze az első páska történetével? És hogyan kapcsolódik össze az áldozati állatoknak a felajánlási történetével. Mózes harmadik könyvétől mi nagyon idegenkedünk, de ott is azt halljuk szinte refrénszerűen, hogy rátette a kezét az, aki bemutatta az áldozatot az állat fejére, jelképesen így átadta annak az állatnak az ő személyes bűneit. Ez a liturgiának a nyelve. És utána ezt az állatot feláldozzák. Vagy nagypéntekkel kapcsolatban, a páskával kapcsolatban volt egy másik bűnbak, innen van ez a kifejezésünk, a másik bűnbak, akit meg elzavartak a pusztába. Nem nagyon lehet tudni az utóbbinak az értelmét, de most nem is nagyon megyek vele. De az áldozat nyelvéhez kapcsolódik az is, amit most itt olvasunk, a liturgia nyelvéhez kapcsolódik, hogy Krisztus kereszthalála körül a templom kárpítja ketté szakad, ketté hasad. Hogyha jártunk már Jeruzsálemben, én nem jártam még Jeruzsálemben, és hogyha megvolna a salamoni templom, az a templom, amely a szentek szentjét is magában hordozza, mert a templom az több négyzetkilométernyi, de a szentek szentje az körülbelül akkora lehetett, mint a pomázi templom, egy olyan 10 méterszer 20 méteres zárt szentek szentjéről beszélünk. És hogy ahogy közeledünk a szentek szentjéhez, akkor belépünk a templomnak a pitvarába, belépünk az oszlopcsarnokába, ahová tulajdonképpen azt mondom kicsi túlzással, hogy mindenki bemehetett, minden zsidó férfi bemehetett a templom pitvarába. Aztán utána szűkül a lehetőség, mert amikor a szentek szentjébe, a templomba kellett volna belépni, a szentélybe kellett volna belépni, oda a papok léphettek be. A szentélybe beléphetett például az új szövetségből ismerjük Zakariást, aki megnémul, az angyallal ott találkozik. Azt mondja neki az angyal, hogy ne félj Zakariás, gyermeket fog születni, Zakariás nem hiszi el, és akkor megnémul. Ez bent történik már a szentély részben. És akkor ott volt egy illatáldozati oltár a szentély részben, és az illatáldozati oltár mögött volt egy hatalmas kárpit, így írja le a Szentírás, amely mögött volt a frigyláda, a szövetségládája, amely mögött volt a 10 parancsolatot rejtő láda, amely jelképezte magát, az Istent, amelynek voltak, tudjuk jól, ilyen szarvai, és egyszer léphetett be a főpap évente, hogy megkenje a vétek, a népért bemutatott vétek áldozat vérével az oltárnak a szarvát. A korabeli gondolkodás szerint a frigyláda és a kárpit mögötti terület az Isten lakóhelye. Maga Isten van ott. És a kárpit azt jelképezte, hogy Isten elrejtőzik a bűn elől. Tudjuk, hogy Isten nem csak a magasságban lakozik, hanem velünk is, de Istent nem láthatja élő, bűnös ember, mert hogyha színről színre találkoznánk vele, a kárpit mögé lépnénk, ha csak nem az áldozattal megyünk be, akkor meg kell halnunk. És Jézus éppen azért hal meg, hogy nekünk ne kelljen örök halállal meghalnunk. A kárpit, amikor meghasad, akkor azt a szabadságot és azt a szabad utat jelképezi, hogy most már nincsen semmi, ami az Isten és az ember közé állhatna. A liturgia nyelvével élve az ember és az Isten közé beállt Jézus a segítő, beállt Jézus Krisztusnak a keresztje. És amikor azt halljuk, tegnap kérdezte tőlem az egyik testvérem, hogy van-e annak talán valami jelentősége, hogy felülről lefelé halad, vagy hasad ketté a kárpit, akkor talán csak ennyi jelentőséget adhatunk neki, ez valószínűleg szimbólum, hogy az üdvösség mindig felülről érkezik. Nem alulról, nem mi barkácsoljuk össze, nem mi találjuk ki, nem mi vagyunk azok, akik megpróbálnánk megtalálni az ötödik elemet, megpróbálnánk megtalálni azt, ami az életnek a kvint eszenciája, mondták a régi titokzatosságot kereső, gyakran okkult tudósok. Hanem a kegyelem, az üdvösség, az mindig felülről adatik. Nem a mi cselekedeteinkből, nem a mi munkánkból, nem a mi kezünk gyümölcséből, hanem Istentől. nem nekünk kell kínlódnunk, nem nekünk kell küzdenünk, mert a kárpit megnyílt, ajtóvá lett, és erre mondja Jézus, hogy aki rajtam keresztül megy át, az bejár, kijár, legelőre talál, de megtartatik. A kereszt ebben a liturgikus nyelvezetben ezt jelenti számunkra, hogy a ketté hasadt nyíláson keresztül beléphetünk a Szentek Szentjébe. Tudjátok, mi úgy vagyunk sokszor az üdvösséggel, mint Jákob fiai az egyiptomi gabonával. Izrael földjén ők is hallották, hogy Egyiptomban van gabona bőséggel, hogy lehet vásárolni, de sokszor nem indulunk el. Nem megyünk. Valami mégis fogva tart bennünket. Halljuk, tudjuk, látjuk, hogy a templom kárpítja megnyílt, és mégis otthon maradunk. Az egyedüli megoldása az Ószövetség lapjairól az, amikor az apa megszorítva az ő kezüket, szívüket küldi, szinte unszolja őket, hogy menjenek. Hogy van megoldás. Hányszor éljük át mi is ezt? Hány ember hallja ma is azt, hogy van üdvösség, hogy Jézus Krisztus keresztje ezt jelenti? Azt mondják, és azt mondjuk, hogy mégsem indulok. Van új élet, de nekem erre nincsen szükségem. Tudom, már néhányszor elmondtam nektek azt a történetet. Néhány évvel ezelőtt játszódott egy ifjúsági alkalmon, amikor két tizenév végén, talán egyikük már le is érettségizett, másikuk érettségre készülő fiú eljött ifjúsági órára, és beszélgettünk a megtérésről, és mivel korábban nem találkoztam én velük, olyan furcsa volt az ő önbizalmuk, az ő beszélgetésük, amikor egészen konkrétan tudták azt, hogy mi a megtérés. Tudták. És akkor rá is kérdeztem, hogy hát, hogy ti ezt honnan tudjátok? És megmondták, hogy a Piris Borosjenői mamától. A Piris Borosjenői nagymamától tudják, hogy mit jelent a megtérés. És akkor kérdeztem tőlük, és akkor, ha tudjátok, hogy mi a megtérés, akkor ti indultok, léptek, és azt mondták, mi nem akarunk. Isten felé indulni számunkra, amikor a kárpit ketté hasad, óriási lehetőség. Isten kínálja a lehetőséget. Isten ad valami egészen újat. Megnyílt az út. Aki rajtam keresztül megy át, megtartatik. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Ez teljesedik be akkor ott, amikor Krisztus kileheli a lelkét, és a templom kárpítja felülről lefelé ketté hasad. És amikor Jézus vállalja mindezt, akkor vállalja azt a fajta utat is, amely út most nem az embernek az útja, de vállalja azt az utat, amely út mégiscsak levezet a legmélyebb helyre, levezet a pokolra. Mert Krisztus, amikor kileheli a lelkét, akkor ezzel az ő pokorra szállása is megkezdődik. Ezt valljuk. Ezt mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy Jézus leszállt a poklokra. Sokan pedig, amikor ezt hallják, akkor azt a végső következtetést vonják le, hogy na lám, neki sem sikerült. Hogy mégsem győzött, hanem vesztett. De amikor Jézus leszáll a pokolra, akkor az csak a nagypénteki látszat, hogy csúfos vereséget szenvedett volna. Amikor beszélünk arról, hogy mit is jelent a halál, akkor azt olvassuk, hogy hullánk. A próféta mondja, Pál apostol pedig idézi, kérdő mondatban idézi, halál, hol a te hullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Olyan ez, kedves testvérek, mint a hullánk, amikor megcsíp bennünket valamilyen rovar, hogy benne marad a kezünkbe is, és bedagad. Nos, velem megesett egyszer, meg vannak a mai napig a nyomai, de bal kezemen, a nagy ujjam körül, amikor indultunk volna szabadságra, akkor bal kézzel szokolyan benyúltam a hirdető táblába, hogy kiteszem a szabadság ideje alatt lévő hirdetéseket, és hogy így benyúltam, bele nyúltam egy fiatal, friss darásfészekbe. Nem olyan jó, már megöregedett darazsak voltak, hanem azok a fiatalizm elemébe voltak, és hirtelen 5-6, így végig csípte itt a kezemet. Hát soha nem foglalkoztam én vele. Azt mondja a feleségem, hogy pirosodik a fejed. Hát mondom, pirosodik a fejem. És hát éreztem, hogy elkezdtem dagadni, mert nagyon sok csípett meg hirtelen. És akkor, amikor lementünk a gyermekorvoshoz, a gyermekorvos merőcén adott egy kis injekciót, mert lelassult a szívverésem is, ő már ezt hallotta. Én úgy nem éreztem magamat rosszul, csak nyilván azért a lélegzés egy picit rosszabbul ment. Na hát azért a hullánk veszélyes lehet, de a hullánk Jézusnak nem halálos. Jézus halála komoly dolog, a legkomolyabb, amit elvállal életünk. Nem tetsz halál volt, hanem valóság. De ez a hullánk nem tudta a sírban tartani. Amikor Jézus leszáll a poklokra, akkor az ő szenvedésének mélypontját mutatja be, hogy valóban magára vette a mi bűneinket. Vagy ahogyan másút olvassuk az írásban, szinte beleborzadunk, hogy a szeplőtlen az bűnné lett értünk. Hogy a halált minden borzalmával együtt elszenvedje. És amikor a legnehezebbet szenvedi, az Istentől való távolságot, amikor belép a kárhozatnak a világába, akkor nem vesztes, hanem győztes. Péter apostol beszél erről az ő levelében, hogy Jézus még a tömlöcben lévő lelkeknek is prédikál, és itt félre szoktuk érteni Jézusnak a szavát és a gondolkodását, hogy félreértjük a fordításunkat. Vannak olyan testvéreink, akik azt mondják, hogy akkor miért így van fordítva, hogyha félreérthető. Itt nem arról van szó, hogy Jézus, amikor lemegy a tömlöcben lévő lelkeknek az ókori kép, megint csak nyelvezetét használva, hogy akkor ott ő arról prédikál, hogy térjetek meg. Szó sincs erről. Nem arról prédikál, hogy ott van megtérés lehetőség a halálban. Na, a prédikáció nem csak megtérésre hív, hanem bejelent. Bejelenti azt, hogy győzött Jézus, hogy győztem. Hogy is mondja a jelenések könyve? Hogy nálam van a halálnak a kulcsa. Hogy nem tart fogva. Azt gondoljátok, hogy a kulcs a tiétek. Azt gondoljátok, hogy a kulcs a halálé. Hogy majd fogva tart. De nem, nálam van a pokol kulcsa, nálam van a Hádésznak a kulcsa, ez a szó szerepel itt. Én megnyitom. Szó sincs ott megtérésről, meg szó sincs ott új lehetőségről, hanem arról van szó, hogy Jézus leszáll a poklokra, és bejelenti az ő dicsőségét, bejelenti az ő uralmát. A prédikáció ezt is jelenti. A kérügmát, a jó hírt, az evangéliumot mondja el, hogy győzött a Júda törzséből való oroszlán. Igen. Kedves testvérek, a kereszthalálon valóban minden életünk történik meg. Hogy akik itt vagyunk, akik harcolunk, akik küzdünk, akik bűnben vagyunk, azok meglássuk Istennek ezt a hatalmas szeretetét, és érettünk kinyújtott karját, Jézus Krisztust, aki élete utolsó perceiben is, szívének utolsó dobbanásában is érettünk él és uralkodik. És halálában is érettünk hal meg, és feltámadásában is érettünk jelenik meg. Nos, ezekben az órákban, ezekben a percekben, mikor valóban egyre sötétebb lesz minden, talán egy pillanat erejéig a lelkünkben is, bátorítson bennünket Krisztusnak az a bizonyossága, hogy van út általa az Atyához. Mert ketté hasadt a kárpit, és hogy nem a haláli az utolsó szó, hanem a győztes Úré, Jézus Krisztusé. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked az utat, az egyedüli utat, és köszönjük, hogy felülről érkezik az üdvösség hozzánk. Köszönjük neked, hogy te a legmélyebb pontot is vállaltad, azt, ami megrettenti a mi emberi természetünket, és hogy te legyőzted a halált. Urunk, olyan kiváltság erről hallani, és olyan jó erről másoknak is bizonságot tenni. Indíts kérünk bennünket. Bocsásd meg, Urunk, most is nekünk, hogy miattunk kellett meghalnod. A mi bűneink miatt. Urunk, oly sokszor elzárkózunk mi előled. Oly sok helyre tesszük ki a táblát, hogy ide nem léphetsz be, majd ezt mi elrendezzük. És végső soron ezek a területei a mi életünknek a katasztrófák. Jöjj, Királyom, Jézusom! Szívemébe megnyitom. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Alkalmunk záró énekéül énekeljük a 342. dicséretünket valamennyi versszakával. 9 versszaka van az éneknek. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Thank you. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék ti bennetek hitáltal, ami Urunk Jézus Krisztus. Amen.